45. álom. Fakeretes ágyon feküdtem. A vékony szivacs alatt a gurtnik nyomták a lapockámat. Valószínűleg a zsibogás ébreszthetett fel. Ledobtam magamról a puha bársonyos pokrócot, nem volt rajtam pizsama. Ezek szerint mesztelenül aludtam. Ezen elcsodálkoztam, mert még a legnagyobb melegben sem szoktam gatya nélkül aludni. Körülnéztem. A ruhám után kutattam. A kör alakú helyiség falait vízszintes és függőleges gerendák tartották. A bútorta berendezést is furcsának találtam. A szoba egyik felében az ágy terpeszkedett, a másik részén a ruhaszekrény állt. A deszkalépcső mellett még néhány széket is észrevettem. A szoba másik részén padló szinten egy mázsamérleg mellette teli lisztes zsák hevert. Ott voltak mellette a súlyok is, kicsit arrébb egy fából készült dobszerűség állt, amelyből a mennyezet irányába vastag gerenda nyúlt ki. Úgy gondoltam, ha fel akarom mérni a helyzetemet, a legjobb, ha kinézek az ablakon. Ezt meg is tettem. Vége láthatatlan füves homokbuckák tárultak elém. Rögtön átfutott az agyamon, hogy sivatagban vagyok. Másutt nem lehet ilyen sok homok. Átmentem a másik, szemben lévő ablakhoz. Ott egész más látvány fogadott, tenger. A homokos parton még fürdőzőket is láttam. Nők, férfiak és gyerekek egyaránt napoztak, vagy épp vízbe mártóztak. Akkor döbbentem rá, hogy még mindig mesztelen vagyok. Elő kellett kerítenem végre a cókmókomat, a szekrény. Az lehet az egyetlen megmentőm. Kellett is, mert lépteket hallottam előbb a fejem fölött, majd cipőbe és nadrágba bújt lábak jelentek meg a deszka lépcsőn. Gyorsan kinyitottam a szekrény ajtót. Ruha vagy menedék után kutattam, mire Guszti teste és feje megjelent, már gatyában voltam. Hol vagyunk? Kérdeztem, hogy eltereljem a figyelmét prűdségemről. Egy szélmalomban, válaszolta röviden. Guszti elmondta, hogy egy gyermekkori barátjánál Hollandiában vagyunk. Andor befutott vállalkozó, több malom van a tulajdonában. A recesszió idején vándorolt ki nyugatra, meg akarja vendégelni régi barátját Gusztit. Mivel azonban Guszti fél egyedül repülőn utazni, megkért, hogy kísérjem el. Az öltözékemmel kapcsolatban elmondta, hogy a szélmalom közvetlen közelében egy csatorna van, amely összeköti a tengert és a sivatagot. Abba estem bele, és vizes lett a ruhám, kint szárad a kötélen. Nyugodtan kimehetek érte, mert ilyenkor reggel senki sincs a közelben. Feltételezi, hogy meg is száradt, mivel állandóan fújt a szél. Guszti lekísért, hogy megmutassa a száradó ruhámat. Ott a helyszínen felöltöztem. Közben az épület előtt megjelent egy fiatal lány. Piros kabátot és piros francia sapkát viselt. Gusztihoz jött látogatóba. Gusztival kezet fogott, engem pedig megcsókolt. Nagyon meglepődtem, feltételeztem, hogy ő is tévé és onnan ismerhet. Guszti biztos tudja a nevét, majd később megkérdezem. A lány egész idő alatt úgy viselkedett, mintha régi ismerősök lennénk. Emiatt kellemetlenül éreztem magam, mert nem tudtam hová tenni. Ott ültünk hármasban a szélmalom előtt egy padon. Guszti közölte, hogy reggelenként Graham kenyeret szokott tenni. Ha nem talál az üzletben, akkor maga készíti el. Hosszan magyarázni kezdte, hogyan keveri össze a búza, rozs vagy kukoricalisztet. Azt is sajnálattal állapította meg, hogy bár malomban alszunk, a rózsi és kukoricaliszt nincs. Egy zacskóban talált valami fehér őrleményt, de szerencsére rájött, hogy ez nem liszt, hanem gipsz. Untam Guszti magyarázatát, inkább a piros sapkás lány felé fordultam. Szerencsére Guszti rájött, hogy unalmaskodik, és abba hagyta az előadását. Akkor jutott eszembe, hogy ki lehet a lány. Egy alkalommal, amikor még a tévében dolgoztam, a klub helyiségben találkoztunk. Ő Gusztit várta, mert együtt mentek a színházba. Guszti sokat késett. Ez idő alatt Edina, igen, a végén eszembe jutott a neve, sokat panaszkodott Gusztira. Mindig késett, nem vette őt komolyan. Úgy érezte, hogy Guszti nem is szereti, mire végre megérkezett, az előadás már megkezdődött. Lehet, hogy Edina azért csókolt meg, hogy féltékenyé tegye Gusztit. Igaz, nem nagyon érdekelt ez a dolog, én inkább Magda iránt érdeklődtem. Sok jó művészeti műsort készítettünk együtt. Edina nem tudott semmit Magdáról. Viszont elmondta, ha ez így van, akkor nincs is itt Hollandiában. Amikor rákérdeztem, ki lehet még itt az ismerősök közül, elmondta, hogy az egész osztály. Mivel nem kaptak otthon állandó munkát, tömegesen érkeztek ide. Kombhajókon laknak egymás mellett. Elfoglalták az egész utcarészt a csatorna partján. Edina meghívott bennünket házi bulira. Megígérte, hogy ott lesznek a többiek is. Az ismerősök, osztálytársak, akikkel együtt jött külföldre dolgozni. Az utcarészen Edina felé igyekeztünk, nem volt autóforgalom. Főleg azért, mert az út helyén széles csatorna húzódott. Csak gyalog lehetett közlekedni az épületek és a vízpart mellett. Guszti megjegyezte, hogy az egész környezet, a régi épületek, a zizegő nyírfák, a csatorna és a vízen himbálózó színes házikók különlegesen romantikus hangulatot árasztanak. A 44-es házikó kicsit nagyobbnak tűnt a többinél, oda sétáltunk Edinához. Keskeny pallón kellett leereszkedni a kompra. A sima tetős, főként deszkából épített lakóház sárgára, míg az ajtaja és az ablakkeretek kékre voltak festve. Mintha Edina figyelte volna érkezésünket, mert amikor kopogni készültem, megnyílt az ajtó. Úgy látszik, a piros színt kedvelte. Vékony, rövid, egyrészes piros ruhát viselt, aranysárga cicanadrággal kombinálva. Válligérő haja lezseren zárta körül az arcát. Feltűnt, hogy készült és várt bennünket. Amikor beléptünk, mindjárt a nappaliban találtam magamat. Ott táncolt a többi vendég. A nem túl nagy társaság jó hangos rockzenét hallgatott. Még két lány és egy fiú alkotta a társaságot. A bubi frizurás fekete lány rózsaszínű rövid ruhát viselt. A másik a szőke hajú fekete ruhában volt, a hátán hosszú lapockáig érő kivágással. Bordó színű szűk nadrágot húzott fel hozzá. A férfi az egyik fotelban ült és színes férfi magazint lapozgatott. Mellette az asztalon rövid italok, sör és egy tál apró sütemény. A jelenlévők egyikét sem ismertem. Guszti a fekete hajú lányhoz lépett. Úgy tűnt, hogy ismerik egymást. A kanapéra ültem a fiúval szemben. Elcsodálkoztam, hogy itt a bemutatkozás nem szokás. Emiatt valahogy egyedül éreztem magam, bár emberek voltak körülöttem. Úgy látszik, Edina ezt észrevette és mellém ült. Előbb itallal, majd süteménnyel kínált. Ott ült mellettem, míg az apró pogácsákat rágcsáltam. Kis idő múlva panaszkodni kezdett. Előjöttek a külföldön adódó nehézségek. A munkáltató szigorú munkarendje, a kis fizetés és az elenyésző jutalékok. Még olyan apróságok is, mint az, hogy a villamosjegy 4, a buszjegy pedig 10 euróba kerül. A munkáltató pedig az úti költséget nem akarja kifizetni. Az ilyen és hasonló dolgokon kívül újra és újra elpanaszolta, hogy milyen nehéz itt egyedül lenni, mintha utalás lett volna a szavaiban. Guszti valószínűleg egy időre eltűnhetett a szőke hajú lánnyal. Erre akkor figyeltem föl, amikor újra megjelentek. Hogy jóvá tegye azt, hogy elkésett Edinával a színházban, most meghívta egy új előadásra. A lány csak úgy egyezett bele, ha én is eljövök. Az előadáson a férfiak csak fekete smokingban, a nők pedig estélyi ruhában jelenhettek meg. Szerencsére a közelben találtam egy ruhatárat, ahonnan öltönyt lehetett bérelni. A helyszínen fel is lehetett próbálni. A smoking használt, de tiszta, az ing teljesen új volt. Még minősítési cédulát is találtam rajta. Ezt fontosnak találtam, nehogy valaki után bőrbetegséget kapjak. Mellettem a másik öltöző kabinban Edina válogatta a neki megfelelő nagy estéiket. Ez a válogatás nekem olyannak tűnt, mintha a mennyasszonyi ruha volna a tét. Legalább 5 különböző ruhát próbált fel, míg megtalálta a számára megfelelőt. Minden alkalommal kijött a kabinból megmutatkozni, bár én mindegyikre igent mondtam, számára az nem bizonyult elegendőnek. De be kell vallanom, az utolsó ruha, amelyet magára húzott, tényleg pompásan állt rajta. Földigérő, testhez álló, egyszerű szabású fekete ruha volt. A fűzőszerű felső rész melltől a vállig átlátszó selyemtőlből készült. Derekát széles, 6 soros, gyöngyből álló öv ékesítette. Ugyanolyan kis táskát is talált hozzá. Amikor mind a hárman készen álltunk, a bérlő hozzám lépett és megemlítette, ha az előadás után valaki igényt tart a bérelt smokingra, nyugodtan adhatjuk neki oda. Nem minősítettem ezt az ötletet, nem tartottam jó megoldásnak, mert ha eltűnik a bérelt ruha, nekünk kell megfizetni a teljes árát. A színházban Guszti a VIP páholyba szerzett jegyet. Amikor odaértünk, mindenki felfigyelt ránk, de talán inkább Edinára. Rövid taps után felgördült a függöny. A színpad nappali szobaként volt berendezve, jobbról kanapé és egy karos szék, balról ebédlőasztal 6 székkel. A háttérben bejárati ajtó és mellette üvegszekrény. Az előtérben dohányzóasztal 2 puffal. A karos székben idősebb asszony ült és kötött. Nyílt a bejárati ajtó és középkorú férfi jött be a színpadra. Már a mozgásáról úgy ítéltem, hogy a színész vak lehet. Tényleg vak, mert nem játszotta meg a vakságot. Amikor leült a kanapéra és elmondta a szövegét, rögtön ráismertem. A szöveget én írtam. Ezt az előadást már láttam, csak más színészekkel. Edina és Guszti nem ismerték a darabot. Láttam rajtuk, hogy élvezik. Egész idő alatt izgultam. Mindig tudtam és vártam a következő lépést és a szöveget. Azon szurkoltam, hogy ne legyen baki és hogy jól mozogjanak a színészek. Az előadás nagy tapsot kapott. Hazafelé menet Edina a látottakról beszélt. Csak a vége felé jött rá, hogy a színészek nagy része vak, látássérült. De annak ellenére élvezte a teljesítményüket. Edina is velünk akart aludni a szélmalomban. Én ezt elleneztem, és közben Gusztira néztem. Ő tudta, hogy nem miatta, hanem miattam akar a lány ott maradni. A vége az lett, hogy hazakísértem. Reggel gumiharisnyában sétáltam a szobában. Az éjjel a szél befújta a homokot a partról, a takaró is homokos lett. Guszti lejött a padlásról, megint csak Graham kenyeret keresett. Kellemetlenül éreztem magam, mert ő még nem látott gumiharisnyában. A harisnya miatt nem akartad, hogy Edina itt aludjon? Kérdezte meglepetten. Nem csak ezért. Amikor Guszti észrevette, hogy nincs kedvem beszélgetni, nem szólt semmit, csak kiment.